Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Augusztus 8-a és 10-e között rendezik a Malom Fesztivált a Szabadka melletti Orom településen. A Vajdaság legismertebb nyári happeningje, Kelet-Közép-Európa kulturális olvasztó tégelyeként is funkcionál, ahol a Baltikumtól Bohémián keresztül a Balkánig mindenki képviselteti magát. Fellép például a tudósok, élükön dr. Máriással, az Anima Sound System és az Analóg Balaton, illetve olyan leginkább a budapesti underground szénában ismert együttesek is, mint a Balkán Punk, Siket Fajd, vagy az Andalus Jazz-t játszó Quien. Szerbiából ott lesz a Killo Killo banda, a Kanda Kodzai Nabojsa, valamint a Bánkitón már bizonyított Basistega. Kicsit északabbról pedig érkezik néhány részfúvós hangszert a rockkal vegyítő társulat a Cseh Tóth Ensemble és a litván Kanalizácia. A rendezvényt egy hetes ráhangolódó alkotótábor előzi meg augusztus 2-a és 7-e között, ahol mindenféle művészeti témájú fotószínház, zene, kézművesség és filozófiai társadalom elméleti workshopon vehet részt az, aki a bulizáson túl érdeklődik a közösségépítés iránt is. A lazulós nappali programok egyébként a fesztivál idején sem maradnak el, lesz kötés, kvízjátékok és rengeteg gyerekprogram a zenei foglalkozásoktól kezdve a meseolvasásig.
Kiállítás.
A világűrbe és a föld mélyére is elkalauzol a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum, ugyanis megnyílt egy időszaki meteorit és egy ásvány kiállítás is. Azt írták, a bolygó sztori, a naprendszer keletkezése meteorit mintákba rejtve című kiállítás a naprendszer titkait tárja fel. Az itt bemutatott anyag Sklenár Tamás tulajdona, aki a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa, valamint a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke. A tárlat a legszebb meteorit típusokat ismertetve kalauzolja el a naprendszer ős történetébe a látogatókat, akik visszarepülhetnek abba a korba, amikor még nem létezett sem a nap, sem a föld, sem a szomszédos bolygók. A tárlat arra is választ ad, mi a különbség a meteorid, az aszteroid és a meteorit között. Vagy hogy mik azok a bolidák, protocsillagok, bolygócsirák, kondrumok. A múzeum a Magyar Minerofil Társaság Békés Csaba párosi ásványgyűjtőköre ásványkiállításának segítségével nem csak a világűrbe, hanem a föld mélyébe is betekintést nyújt az érdeklődőknek. Az Ásványok Világa című tárlaton elsősorban a Magyarországon megtalálható ásványokat mutatják be, illetve az ásványok rendszertani besorolás szerinti megjelenítésére helyezik a hangsúlyt. A két kiállítás szeptember 29-éig tekinthető meg a Munkácsi Mihály Múzeum kolozsvári Teván termében.
Fesztivál.
Augusztus 23-a és 25-e között immár 20. alkalommal rendezik meg a Pannonhalmi Főapátság Arcus Temporum művészeti fesztiválját. A háromnapos esemény az ünnep jegyében telik, ami a jelmondata is az idei évnek a monostorban, miután 800 éve szentelték újra a Szent Márton bazilikát. A zene, a képzőművészet, az irodalom és a spiritualitás köré szerveződő programok között számos újdonságot is találhatnak majd a látogatók. A zenei kínálatban Keller András, a fesztivál idei művészeti vezetője, Mozartot állítja párhuzamba a nemrégiben elhunyt kortárs zeneszerzővel, Ötvös Péterrel. A komponista utolsó munkáinak egyikeként az elhangzó zeneművet saját maga válogatta ki. A zenei programok egy részét új helyszíneken tartják, a nyitó hangversenyt a Bástyára tervezik, ahol a 800 éves bazilika szolgáltat hátteret, de a Lombkorona tanösvényen is tartanak idén koncertet, a már jól megszokott helyszínek, a Szent Márton bazilika, a Boldogasszony kápolna, vagy a Pannonhalmi Főapátság klasszicista terem könyvtára mellett. Spirituális programjaiban is a Bazilika 800 emlékévre reflektál a fesztivál, egyebek mellett a főapát, Hortobágyi T. Cyril, aki csaknem fél évszázada kötődik Szent Márton hegyéhez, vezeti körbe a vendégeket a szerzetes templom falai között. Cyril atyához az Ybl díjas építész Gutowski Róbert és az örményzenész David Jangiberian is csatlakozik. Csend meditációt is tartanak a fesztivál ideje alatt a templomban, a programot a Pannonhalmi Bencés szerzetes Márk atya és Palotai Gabriella pszichiáter kísérik. Irodalmi vonalon a Kossuth-díjas színész Rőri Géza az ősszel megjelenő új regényéből is megoszt majd részleteket a közönséggel. Addig van remény címmel Bazsányi Sándor esztéta összeállításában, Molnár Piroska és Mácsai Pál előadásában, Borbé Szilárd művei mellett Rőrig versei elevenednek meg, ötvös zenékkel kiegészülve, felolvasó színházi formában. Ahogy a zenei és irodalmi, úgy a képzőművészeti programok is az idei ünnepi tematika köré rendeződnek, a kurátor Virágvölgyi István vezetésével ismerhetik meg a 800 év című fototárlatot a vendégek, amely 800 éves honfitársunk portréján keresztül igyekszik megfoghatóvá tenni a bazilika elmúlt 8 évszázadának távlatát. Idén is érkeznek a fesztiválra a képzőművészeti, valamint a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói, hogy közös performatív előadásukban jelenítsék meg a templom ünnepet. A Pannonhalmi Főapátság Arcus Temporum Fesztiválja augusztus 23-a és 25-e között zajlik majd.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A víz, akár a levegő és a napfény az egyik legalapvetőbb lételemünk, és mint ilyen, nehezen veszük észre a varázsát. Azon túl, hogy mindennapjaink része, a víznek gasztronómiai szempontból is jelentősége van. Ízképe rendkívül széles, így a jól megválasztott víz nagy hatással lehet az éttermi élményünkre. Az ásványvíz, mint igen széles spektrumú halmaz, nagyon sokféle vizet tartalmaz. A víz elsődleges szerepe egyfajta egyensúly megtartása a fogások közben. Gondoljunk csak az intenzív ízesítésű, fűszeres, sós ételek, kávé és az alkohol emberi szervezet vízháztartására gyakorolt hatására. Tulajdonképpen minden étkezést érdemes vízzel kezdenünk. Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt igazi nagyhatalomnak számít a természetes ásványvizeket tekintve. Hazai vizeink jellemzően jóívású, kerek ízképű tételek sokkal inkább asszisztálnak a fehér asztalon. Ráadásul mi csapvíz tekintetében is szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis vízkészleteink bőségesek, és a csapból több térségünkön is karsztvíz folyik. Ez azért is jó, mert a karsztvíz kiváló minőségű, kálcium és magnézium tartalma egyaránt magas. A vízminőség ellenőrzése azonban kulcsfontosságú a karsztvizek esetében, ugyanis sérülékenyebbek a felszíni szennyeződésekkel szemben. A világon jegyzett mintegy 3000 ásványvíz jelentős része magyar. Hazánkban közel 100 kút büszkélkedhet ásványvíz minősítéssel. Egyes természetes vizek literenkénti ásványi anyag értéke meghaladhatja az 1000 mg-ot, de vannak olyan, például az Alpokban palackozott vizek, amelyek akár 1700 vagy 2000 mg fölötti értékekben tartalmazhatnak elemeket. A gleccservíz például maga a palackba zárt történelem. Csak úgy, mint a jéghegyekből kinyert vizek. Ezek akár 10 mg körüli értékekkel is bírnak, mégis van egy sajátos ízük. Bár az ásványi anyag tartalom jelentősen meghatározza a természetes vizek ízét, az ásványi anyag bevitelt pótolni kizárólag vízivás útján nem életszerű, hiszen az ajánlott napi bevitelhez adott esetben akár 10 vagy annál több liter vizet kellene bevinnünk. A tisztított, kezelt víz semleges hatású ízképe a kérek még egy pohárral hatást adja. Így ez nyilvánvaló favorit, ráadásul a környezeti terhelést is figyelembe véve, valóban üdvözlendő ez a mód.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Ez a történet a nulláról szól, hogyan született meg az ókorban, növekedett és gyarapodott keleten, küzdött az elismeréséért Európában, vált uralkodóvá nyugaton, és jelent azóta is szüntelen fenyegetést a modern fizikában. Olyan emberek története, akik egymással csatáztak a titokzatos szám értelme fölött, írástudók és misztikusok, tudósok és papok, akik mind próbálták megfejteni a nullát. Nulla. Egy veszélyes gondolat története. Ez Charles Sieve könyvének címe, a stúdióban pedig Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docense, hogy beszélgessünk erről a kötetről és arról, hogy mi az, ami szakemberként akár számára is izgalmas volt benne.
A nulla szám az úgy körülvesz minket, csak nem tűnt annyira izgalmasnak, de aztán kiderült, hogy viszont matematika történetileg egy roppantul érdekes szám, és bőven van vele kapcsolatban megérteni való, úgyhogy ezért végül is nagyon kellemesen csalódtam a könyvben, amikor elolvastam.
A nullával való művelet is mennyire egyszerű, hát hogy bármit megszorzunk nullával, az nulla. Ehhez képest a könyv első fele szinte végig arról szól, hogy ez megoldhatatlan feladat elé állítottam a matematikusokat tulajdonképpen az ókortól.
Igen, ez így van, ez egy kicsit csalóka egyébként, mert annyira beleivódott már a zsigereinkbe az, hogy tudjuk, hogy mi a nulla, tudunk vele bánni, gyakorlatilag egy óvodás gyerek is megérti azt, hogyha valamiből elveszük azt a valamit, akkor semmi nem maradott, és akkor hát ehhez társítunk egy számot, hogy nulla alma maradt az asztalon, meg ilyesmi. Az már kevésbé magától értetődő, hogy ha valamit megszorzunk nullával, az nulla lesz. Ehhez tulajdonképpen valószínűleg én nem emlékszem, hogy alsós koromban ezt hogy tálalta nekünk a számtantanár, vagy lehet, hogy felsős korunkban, de inkább alsóban. De szerintem ezt csak úgy elfogadták a gyerekek.
Szóval, igen, nem magyarázták.
Igen, hogy ez nincs igen, teljesen megmagyarázva. Az ember a könyv olvasása közben, vagy amikor úgy belegondol, rádöbben, hogy ez tényleg nem magától értetődő, hogy 5-ször nulla az miért nulla. Tudnék, vannak olyan műveletek is, például a nullával osztás, az kifejezetten egy tiltott művelet a matekban, annak nincs értelme. 5 osztva nullával az egy értelmetlen művelet. Nem jelent semmit. De a 2 a nulladikonnak is van értelme, meg az 5 a nulladikonnak is, meg a 23 a nulladikonnak is, és ezek mind egyek. Megint egy olyan művelet, amihez aránylag korán hozzászoktatják az embert iskolában, de egyáltalán nem könnyű megérteni, elmagyarázni értetően, hogy ez akárminek a nulladik hatványa, az miért pont egy. És nagyon-nagyon jó tulajdonsága ennek a könyvnek, hogy ezeken szépen gondosan végigmegy, és elmagyarázza. Úgyhogy egyáltalán nem csoda az, hogy az ókoriak számára ez ekkora probléma volt, csak mielőtt a könyvet olvastam, nagyon furcsáltam, hogy a görög, zseniális görög matematikusok egyrészt miért idegenkedtek tőle, meg miért féltek tőle.
Veszélyesnek tartották így van. A nullát.
Nem csak a nullát egyébként, hanem az úgynevezett irracionális számokat is, tehát a négyzetgyök 2 vagy a pi. Ezek irracionális számok, tehát nem lehet őket felírni, mint két egész számhányadosát. A görögök azok a geometriában voltak zseniálisak, nem pedig a szám elméletben. Tehát őnekik a számok muszáj volt, hogy valamiféle alakzatot írjanak le, egy vonalnak a hosszát például. És ezért is hívjuk egyébként történeti okokból a négyzet számokat négyzet számoknak. Tehát a 16 az egy négyzet szám, meg a 25 is négyzet szám, mert az 5-nek a négyzete, meg a 4-nek a négyzete. Uh-huh. De egyáltalán azért használjuk ezt a szót, hogy négyzet, pedig az egy alakzat, mert olyan szépen el lehet helyezni 16, mit tudom én, kavicsot egy ilyen négyzet alakzatba. Úgyhogy a könyv ezt említi, és szóval mindenben ilyen alakzatokat láttak. Ezt teljesen kimaxolták, szóval csodálatos katedrálisnak nevezhető az euklideszi geometria építménye, szóval az egy csodálatos szellemi alkotás.
És a nulla meg nem rajzolható
és a nulla, le? Igen, szóval a nulla az egyszerűen nem társítható semmilyen alakzathoz, mert nulla hosszúságú vonal, olyan nincs, meg nulla területű téglalap, olyan sincs. Úgyhogy egyrészt féltek tőle, másrészt meg egyszerűen nem volt rá szükségük, úgy figyelmen kívül hagyták. A gyökkettőt, meg az ilyesmi számokat, azokat viszont egyszerűen titkolták, szóval fővesztés terhe mellett tilos volt róla beszélni a külvilágnak. Még azt szeretném mondani, mint furcsa tapasztalatot, vagy meglepő tapasztalatot, amit ez a könyv nyújtott nekem, hogy a nullát mennyire összekapcsolja a végtelen fogalmával, aztán teljesen igaza van.
Tehát úgy, hogy semmi és végtelen.
Így van,
ugye?
Így van. Aha. Tehát, hogy nem tudott csak a nulláról könyvet írni gyakorlatilag. Egyszerűen muszáj mindenhol előhozni a végtelent. Például említ a könyv vége felé, amikor már a művészetekről is beszél, aztán utána a fizikáról, a művészetekkel kapcsolatban a festészetben van az enyészpont. Uh-huh. Hogy az ott egyrészt nulla, mert az egyetlen pont. Ott minden nulla. Hogyha egy tehén van ott, akkor az is egy pont. Egy nulla kiterjedésű testként van ott ábrázolva. Viszont ebben a nulla kiterjedésű pontban ebben végtelen nagy tér van belesűrítve, szóval a nulla meg a végtelen az összekapcsolódik.
Ugye végül is mégis bekerült a nyugati kultúrába, vagy a nyugati matematikába, csillagászatba a nulla, és ez a kereskedőknek köszönhető, mert hogy az indiaiaknál ez teljesen normális volt, hogy létezik a nulla, és az arabok jöttek, ugye leigázták őket, de el is tanultak, megtanultak mindent, amit meg lehetett, és lefordították az ő tudásanyagukat, és akkor végül is bármennyire nem szerették volna nyugaton, hogy bekerüljön a nulla a köztudatba, mégiscsak a kereskedők nyomására, ha jól értettem,
igen,
kénytelenek voltak beengedni, hogy használják.
Igen.
Azt megtudjuk, hogy az indiaiaknak mire kellett a nulla, ugye?
A helyi értékre kellett. Tehát tulajdonképpen visszamegyünk a régi babilóniaiakhoz, csak ők már, mármint az indiaiak már 10-es számrendszert használtak. De hát azt hiszem, hogy talán Babilonból tanulták is el ők ezt a módszert, hogy, hogyha leírnak egymás mellé két olyat, hogy 6 meg 5, két ilyen számjegyet, akkor az, nyilvánvaló legyen, hogy nem 6500-at, hanem 605-öt, vagy 6050-et, vagy mit jelez ez. Tehát kellett oda úgy beszurkálni ilyen helyi értékeket, nulla helyi értékeket, de a nulla, mint szám, amit a számjegyenesnek egy bizonyos helyére oda be kell illeszteni, az később jött, de az indiaiaknak ez volt az első nagy húzásuk, hogy a nullát a számjegyes írásba beemelték, mint helyi értéket. Aztán ezt hozták be az arabok, ezért hívjuk arab számoknak azokat a számokat, amelyeket használunk, bár pont az arab országokban kicsit máshogy írják őket.
Számodra fontos volt az, amit a teremtésről és a nulla kapcsolatáról és a végtelen kapcsolatáról ír a szerző. Ugye ez nem egyszer fordul elő, ez meg görögöknél is probléma. Tehát, hogy vannak ennek társadalmi vonatkozása, igen. Csak azt akartam kérdezni, hogy kapcsolódik a nulla a teremtéshez, meg az Istenhez?
Ha jól emlékszem, akkor itt azért ment ez a húzavonat, tehát azért volt olyan időszak, amikor ezzel nem volt a pápáknak semmi gondja, és olyan időszak, amikor meg volt, mert ez egy trükkös fogalom, ez a nulla. Részben az arisztotelészi tanok azt egy az egyben beemelte a kereszténység és elfogadta, mert azt olyan jól összebékíthetőnek találta a keresztény tanokkal, sőt annyira, hogy ha valahol ellentmondott a Biblia az arisztotelészi tanoknak, akkor inkább a Bibliában azt a helyet azt úgy nem olvasgatták hangosan föl a templomba.
De az arisztotelészi tanok ez a tökéletesség?
Hát
ez
igen,
az
például olyasmik, meg az, hogy az égen, tehát a mennyben más fajta törvények uralkodnak, mint a földön, hogy ott minden tökéletes mozgást végez, és a tökéletes mozgás az a körmozgás, szóval csomó ilyen kicsit olyan hasraütésszerű szabály. Annyiban nem hasonlítőszerű, hogy tényleg az ember fölnéz a csillagos égre, akkor úgy átérez valamit annak a fenségességéből, csak hát ugye, ha kicsit pontosabban nézi, vagy hetekig nézi, akkor kiderül, hogy hát totál nem körpályán mozognak. És mindig olyan veszélyes vizekre evezett az illető, aki ezzel foglalkozott. Tehát Giordano Bruno, ő azzal, hogy egyszerűen ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki hülye, aki szerint nem végtelen kiterjedésű a világegyetem, mert hát az annyira magát értetődő, ez nem lehet más, mint végtelen, és hát vállalta a következményeit is ennek, és tényleg meggyőzően érve, de ez már azért veszélyes volt. Tehát azt mondani, hogy ugyanilyen földlakókkal, csak nem pont ilyenekkel, mert lehet, hogy ő nekik más a kinézetekben, mint tudom én, még van végtelen, ez azért nem nagyon egyeztethető össze az üdvösség történettel, vagy azzal, hogy hát Jézus, igen, ez olyan Isten káromlás, mert akkor, mit tudom én, azoknál mindegyiknél külön volt egy megváltó, akik meghalt azoknak a bűneiért, szóval itt határozottan azért voltak veszélyes dolgok, de hogyha éppen maradt az illető úgy a számoknál, és azokkal játszadozott, és nem mondott túl konkrét következményt, ilyesmiket, mint hogy végtelen sokféle föld létezik, akkor az úgy belesimulhatott a keresztény tanokba, szóval kicsit ilyen határvidék.
Bokor Nándorral, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docensével a Nulla egy veszélyes gondolat története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Charles Seaf könyve igazán lebilincselő, a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint ennek a sorozatnak az előző kötete, a Pi története. Egyébként mindkét könyvről megtalálják a podcastet a Spotify-on, a Könyvben utazom oldalán.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.